A nagylányom mesélte el, hogy talán elmondhatom a táskás sztorit, a boltost. Köszi. Nem beszéltünk előtte. A lényeg az, hogy otthagyta a tornazsákját egyik boltban, és elindultak már busszal, és a buszon jutott eszébe, hogy ott maradt a zsák, a tornazsák minden cuccával. És akkor imádkoztak a Grétivel, hogy az Uram segíts meg, hogy meglegyen, meg egymást bátorították, hogy az Úrnak van hatalma, meg lesz az, és visszamentek, és megvolt a tornazsák. És szóval olyan nagyszerű dolog az, hogy a hitnek vannak gyümölcsei és tapasztalatai, és én is számtalan dolgot tudnék mondani, meg ti is itt a magatok helyén, ahogy tapasztalható az Isten, hogy munkálkodik és cselekszik, és azt gondolom, hogy ilyen, ennek a hívő életnek van értelme. Tehát annak, hogy ilyen száraz módon csak vallásoskodjunk, és eljárjunk valahova, ahol éppen úgy Isten tiszteltetést játszanak, annak különösen sok értelme nincs. Ezen a mai vasárnapon elkezdjük a Máté evangéliumát tanulmányozni, és amikor én szolgálok ezeken a vasárnapokon, akkor én szeretném sorba venni részről részre a Máté evangéliumot veletek. Hogy az mozgott a szívemben, hogy jó lenne egy evangéliumban és egy evangéliumon keresztül megnézni Jézusnak minden tanítását. Közben a gyerekek majd elmennek, az Úr áldjon meg titeket, és segítsen meg titeket a gyerekfoglalkozásban. Neki külön bibliafoglalkozás, meg játék van, amíg a gyülekezetben az igével foglalkozunk. Ők gyermek szemmel foglalkoznak gyermeki szinten, vagy gyermeki nem módon, de a gyermeknek értető módon foglalkoznak az igével. Tehát a Máté evangéliumát fogjuk végigvenni, és akkor ezáltal lehetőségünk lesz minden témát átnézni, amit Jézus érintett és fontosnak tartott. A mai időkben úgy gondolom nagyon lényeges kérdés, hogy nekünk hívő embereknek egy átfogó képünk legyen arról, amit Jézus fontosnak tartott, ugyanis nem szabad elfelejtenetek és elfelejtenünk, amit ő maga mondott, és az ige világos kijelentése, hogy az utolsó napokban világosság angyalaként lép fel az ellenség. Tehát úgy lép fel, mint az igazság hírnöke és képviselője, és mint világosság angyala csempészi be az emberek életébe a gonosz szellemi befolyást, a gonosz démoni befolyást és a megtévesztést. Rengeteg ilyen forrása van ma a gonosznak, hamis vallások, tévtanítások, látszólag igaznak tűnő dolgok, én a gyógyuláson keresztül, a testi betegségekre adott válaszaink keresztül, rengetegféle gyógymód van már, amit ma már elfogadnak, sokszor orvosok is, de gyakori, ha utánolvasol igazán a mögötte lévő szellemi, gyökér, démoni források, okkult gyökerek. Tehát azért, mert egy keresztény ember valamit gyakorol és csinál, és még azt, hogy neki működik is, még nem biztos, hogy neked gyakorolnod kell, és az nyúlnod kell. Gyógyászati módszerről, igazságokról, kijelentésekről beszélünk. Megnövekszik a felelősség a keresztényeknek, hogy a keresztények ne gyermekek legyenek, hanem érettekké váljanak. És Tamás sugít a homeopátiáról, bár én keveset tudok a homeopátiáról, de úgy tudom, hogy egyik keresztény orvos írt egy cikket erről, hogy milyen univerzum, milyen energiáit hívják be a gyógymódokba, és milyen cuccok jönnek, mennek az emberek testében. A érthető gyógyulás keresése útján, kapuján, mert persze minden beteg gyógyulni akar, és ez természetes, csak az nem mindegy, hogy a gyógyulással mi jár aztán, tehát milyen örökséget kap. És soroltam a számtalan reakciót, és látom a keresztények életében, hogy a vágyak olyan erősek sokszor egy ember életében, hogy képes az Isten igének tisztaságát, világosságát egy hamis igazsága, egy hamis fényel világossággal pótolni. És mint hogyha meg se lennének írva bizonyos igei kijelentések, olyan módon tévednek el emberek a keskeny útról, és mennek egy egészen másik út felé, amely széles útnak nevez a Biblia, és máshol vezet, nem pedig a mennyországba. De hát, akik itt vagyunk, azért jövünk ide, hogy mi a mennyországba tartunk, és mi az igazságot szeretnénk megismerni. Viszont a személyes felelősséget az Isten igéje soha nem vette el az embertől. Tehát az, hogy egy gyülekezetbe jársz, az még nem ment meg téged. Egyedül Krisztus ment meg, és majd ezzel fogunk foglalkozni, mikor az evangélium írásának céljával foglalkozunk. És éppen ezért látom fontosnak, hogy nézzük végig a Máté evangéliumában Jézus tanításait, és minden témával foglalkozzunk, amiről feljegyezték, hogy Jézus foglalkozott. Jó lesz? Nekem is jó lesz, és azért szántam rá magam, én magam is úgy vagyok vele, hogy van néhány olyan igerész azért a Máté evangéliumában, ami azért nem teljesen egyértelmű, ez nem hajlamos arra, hogy ezt átugrom, mert sokat kell ásni, hogy az ember megértése jusson. De azt gondolom, hogy ha valamikor, akkor most, és most sem lehet elkerülni a keresztényeknek személyes felelősségét, hogy maguk is utána járjanak a dolgoknak, és megismerjék Isten igének igazságait, és annak mélységeit. Nos, Máté evangélium első fejezetén nyissátok a Bibliát, és a nemzetség táblázatokkal fogunk foglalkozni. Hát éppen ez a nemzetség táblázat, amit az 1 Mózes 5-ben vett kijelentéssel, ből veszi át Máté, és veszik át az evangélisták, ugye, a nemzetség táblázatoknak, de származás, eredet, gyökerek feltárása. Na, olvassuk el, aztán nézzünk meg néhány tanúságot ebből a nemzetség táblázatból, amely a Jézus Krisztus tesz szerinti születésével és annak szellemi üzeneteivel foglalkozik. Maradjatok helyeteken, és kérlek, hogy kövessétek a szemetekkel ezeket a neveket, amik itt le vannak írva. Jézus Krisztusnak, Dávid fiának és Ábrám fiának nemzetségkönyve. Ábrám fia volt Izsák, Izsáké Jákob, Jákob fia pedig Júda és testvérei. Júda fia volt a Támától született Fáresz és Zera. Fáresszé Hezrón, Hezróné pedig Arán. Arán fia volt Aminádábé Nasón, Nasóné Szalmón. Szalmón fia volt Ráháptól Boáz, Boázé Rúttól Obédé Isai. Isai fia volt Dávid, a király. Dávid fia volt Salamon, Uriás feleségétől. Salamon fia volt Roboám, Roboámé Abijáé pedig Ásza. Ásza fia volt Josafát, Josafáté Jórám, Jórámé Uziás. Uziás fia volt Jótám, Jótámé, Aházé, Ezékiás. Ezékiás fia volt Manassé, Manassé fia volt Amón, Amóné, Jósiás. Jósiás fia pedig Jekonyás és testvérei a babiloni fogságba vitelkor. A babiloni fogságba vitel után Jekonyás fia volt Sealtiel, Sealtieli Zerubábel, Zerubábel fia volt Abihud, Abihudé, Eljákim, Eljákimé pedig Azur. Azur fia volt Cádok, Cádoké Jákin, Jákiné Elihud. Elihud fia volt Eleázár, Eleázáré Mattán, Mattáné Jákob. Jákob fia volt József, annak a Máriának a férje, akitől Jézus született, akit Krisztusnak neveznek. Összesen tehát Ábrámtól Dávidig 14 nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságba vitelig is 14 nemzedék, a babiloni fogságba viteltől Krisztusig szintén 14 nemzedék. Hát igen. Ugye ezeket az igéket így ki lehetne pipálni, hogy ne foglalkozzatok hiába nemzetségtáblázatokkal, és akkor ezzel átugrunk a igen, más kijelentései alapján, de mégis fontosnak tartotta Máté, hogy leírja ezeket, és ezzel kezdje az evangéliumát. Először is beszéljünk erről a Mátéról, hogy ki is volt ez a Máté, aki az evangéliumot írta, és nézzük meg, hogyan vall saját magáról, és egy picit már előreugrunk az evangéliumban, és megnézzük a 9. fejezetet, ahol majd eljutunk, és majd ezzel még bővebben foglalkozunk, amikor elérkezünk a 9. fejezethez. De hogy Mátét megértsük, és a Máté háttérével kapcsolatban egy belátást kapjunk, nézzük meg a Máté evangélium a 9. fejezet 9-12-es versi terjű szakaszát az igének. Máté 9. 9. verstől. Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert ülni a vámnál, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá, kövess engem. Az felkelt és követte őt. És történt, amikor Jézus asztalhoz telepedett a házában, sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok, és szóltak tanítványainak, miért teszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Ő pedig, amikor meghallotta, így szólt. Nem az egészségesnek van szüksége orvosra, hanem a betegnek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Érdekes körülmény ez. Máté tehát Kapernaumban, Jézus városában, ahol Jézus letelepedett, ott volt egy ismert személy, vámszedő, vámos volt. Herodes hivatalnoka lehetett, és ahogy a Lukács evangélium 3. fejezetében is olvassuk, Bemerítő Jánosnak az intését és megtérése hívását a vámszedőkkel kapcsolatban, azt mondja nekik, hogy ne szedjetek be többet, mint ami törvényes. Hát azt lehet tudni a vámszedőkről, hogy gazdag emberek voltak, jól menő gazdag emberek voltak. Valahol Magyarországon is lehet látni ilyen házakat, és mikor volt, amiről mondták, hogy ezt egy vámtiszt építette, az ember ugye elgondolkodik, és azt mondja, hogy valószínűleg nem a havi fizetéséből sikerült ilyen kacsalábon forgóra ez a palota. De abból akkor Isten áldja meg. Nos, ez a vámszerő, Máté is, mint általában a vámszerők, abból gazdagodtak meg, hogy törvény szerint meg volt szabva, hogy 10 pénzt kell beszedni, és ők beszedtek 12-t. 10-et befizettek az államkasszába, elszámoltak vele szépen, precízen, pontosan, 2 pedig becsúszott az ő zsebükbe. A havi fizetésükön felül ezáltal loptak. Tehát ezek tolvajok voltak, és mivel az emberek sem voltak buták, de a kapukon be akartak menni, hogy kereskedhessenek, vagy bevihessék az élelmet, vagy ezek a dolgokat, nem volt más választás, csak a vámos kezében volt az életük, hogy beengedje őket egyáltalán a városba. Tehát, hogy egyáltalán a terméket aztán eladhatják-e, forgalmazhatnak-e, és eddig tartani a családukat. Tehát nem tehettek mást, mivel a vámos volt ott, ki kell fizetni a jogtalan pénzt is, bár tudták, hogy nem ennyi járna. Ugye hasonló világban élünk ma is, hogy az emberek tudják, hogy ez nem jogos, mégis sok mindent kifizetnek kényszerűségből, hogy haladjanak előre. Bár azért följön a figyelmet, hogy mi gyakran megvetjük a megvesztegetettet, aki megvesztegetés fogad el, de mi van a megvesztegetőkkel? Úgy látom, a társadalmunk sokkal elnézőbb azokkal, akik megvesztegetnek másokat. Pedig nem biztos, hogy az vétlen, aki a megvesztegető. Bár tudom, hogy ez nagyon bonyolult kérdés, és élethelyzetek, életszituációkban nagyon nehéz döntéseket kell meghozni. Emlékszem egy személynek, akinek súlyos beavatkozásra volt szüksége, és meg volt a tarifája az ingyenes ellátásnak ahhoz, hogy időben elvégezzék, és akkor összedobtuk a pénzt, összegyűjtöttük, és kifizettük a törvénytelent azért, hogy gyógyuljon a beteg. Tehát vannak azért az életnek olyan aspektusai, amelyben el kell döntened, hogy segítesz, könyörülsz, irgalmas vagy, vagy törvénykezel. De mégis azt gondolom, hogy nem szabad felmentő ítéletet mondanunk azokra sem, akik a megvesztegetés által próbálnak előre jutni az életben. És azt gondolom, ezt most itt lezártuk, ezt a témát. Szóval Máté egy ilyen ember volt, zsidó ember volt. Zsidó ember volt, de nem a zsidó törvények szerint élt, tehát nem gyakorolta a zsidók vallását, nem követte a Szentírás tanítását. Ez nagyon-nagyon fontos dolog, különösen a mai nap újra kivirágzott antiszemitizmus fényében. Ugye ezt megértsük. Máté utálatos ember volt. Utálták. Látszik, hogy a farizeusok, amikor Jézus bemegy hozzá, a rabbi, ugye úgy tartottak, hogy a rabbi a tanító, meg is döbbennek, és meg is botránkoznak rajta, mivel köztudott volt, hogy ez egy tolvaj, és mások nyomorúságából, másokat kizsarolva jut előrébb az életbe. Zsidó ember volt. Olvastam nemrégen, hogy 3 zsidó ember által megváltozott az egész világ, amelyben ma élünk. Nagyon érdekes volt, és megosztom veletek. Az egyik Marx volt, zsidó ember volt ő is, legalábbis származását tekintve, és ezt szeretném most külön választani, és nagyon fontosnak tartom, hogy gondolkodjunk el ezen, mert maga az antiszemitizmus gerjesztése és a zsidó gyűlölet jelen van a világban évezredek óta. Tehát ez nem egy új történet, nem egy új dolog. A történelem során, mind a magyar történelemben, mind a nemzetek történelmében találjuk a zsidó üldözést, zsidó gyűlöletet, európai nemzetek életében, Spanyolországot tekintjük, vagy Franciaországot tekintjük, tehát nagyon komoly zsidó üldözések voltak, kilakoltatások, vagyonelkobzások voltak, amik terhelik nemzeteknek a lelkiismeretét. Nos, Marx, aki megváltoztatta a társadalmi viszonyokat az ő tanításával, és az évszázadokig, vagy évezredekig kialakult társadalmi viszonyokat, ő felbolygatta, megbolygatta, ugye nem beszélve az ateizmusról, és nem beszélve a materializmusról. Aztán a másik dolog, másik személy Freud volt, Sigmund Freud, aki az erkölcs helyébe behozta az ösztönt és az ösztön kielégítését. Az elkölcsösség értelmezhetetlenné vált Freud tanítása által, mert az ember ösztönlény, és pusztán az ösztöneit akarja kielégíteni, és hát ez joga van. Röviden. Aztán harmadik személy, ez a legmegdöbbentőbb, akik nem tudták ezt, Einstein, Albert Einstein, ő is zsidó ember volt, ő pedig a relativitás elméletével behozta azt a gondolkodásmódot, hogy valójában objektív dolog nincs, mert minden relatív. Attól függ, hogy mihez viszonyítjuk. Mert feleségnek mondtam valamelyik nap, egy fölsejlett fizikai tanulmányaimból, fizika tanulmányaimból, az inercia rendszerek fogalma, és nem akarok ijeszgetni benneteket, de ugye minden viszonyítás kérdése attól függ, hogy mihez viszonyítjuk. Nagyon érdekes gondolatok ezek, holott hogy Einsteint néhol hívőként tüntetik föl, hogy az volt, hogy nem az volt, hogy megtért, nem tért, meg én nem tudom. Nem is... Tessék? És még vannak más információk is, majd Tamáshoz fordulhattok. Mi ezeknek forrásait nem tudom bizonyítani, így nem mondom. És ezek az emberek, Marx is ugye zsidó származású volt, de nyilvánvaló, hogy nem volt zsidó. Nem hitt Izrael istenében. Nem volt számára fontos a 10 parancsolat. Nem volt számára fontos az Isten igének kijelentése, az Isten imádata, az Úr keresése. Nem volt számára fontos az Isten szerint való bölcsesség keresése. De egy másik személy, akiről szintén olvastam, a Péter Gábor, talán neve nem ismeretlen többeteknek. Ő volt az AVH-nak a vezetője, zsidó ember volt ő is, aki zsidókat üldözött, zsidókat zárt börtönbe és kínosztatott meg. Erről mondják a zsidók, hogy ezek nem zsidók. Ezek olyan zsidók, akiknek semmi közük nem nincs a zsidók istenéhez, a zsidók nemzetéhez, mert ugyanúgy ártottak a zsidóknak is, mint nem zsidóknak. Tehát külön kell választanunk akkor ezt a Mátét és a cselekedeteit, mert hisz zsidó volt Jézus Krisztus, és miután megtért, Máté zsidó volt, és az apostolok mind zsidók voltak. Tehát, hogyha itt azt mondjuk, a zsidók így unblock problémásak, akkor el vagyunk veszve, mert hát akkor nem tudjuk elfogadni a zsidóktól számozott mesiás sem, akinek a nemzetség táblázatát most olvastuk föl. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy a zsidók közül számozott a mesiás, az egész világnak a megmentője. Amen. Tehát nekünk józanoknak kell lennünk, keresztény embereknek, és a tettet önmagában kell tudni megvizsgálni és elítélni, és a személyt ez alapján megítélni, nem pedig egy nemzetet, egy nációt, vagy bőrszín alapján meghatározni valakinek az értékét, vagy értéktelenségét, vagy ítéletet mondani. Azt hiszem, ez világos, igaz? Úgy gondolom, így gondoljuk. De azt sem tetszik nekem, azt sem szeretem, amikor valakit csak azért mentünk föl, mert valamelyik nemzetnek a tagja. Tehát attól, hogy valakik zsidók voltak, Bemerítő János ugyanúgy mondta nekik, hogy térjetek meg. Kifigyelmeztetett titeket viperák fajzata. Tehát ugyanúgy elítéli Jézus maga is. A bűnt bűnnek nevezi. A bűnös bűnösnek, akinek van lehetőség megtérni. Tehát nem ment föl senkit tettei alól azért, mert keresztjén, azért, mert zsidó, azért, mert cigány, vagy roma, ahogy ma szokás ezt nevezni. Viszont mindenki felel személyesen a tetteiért, és Isten is így fog ítélni. Tehát Isten mindenkit a cselekedetei szerint fogja megítélni, nem nemzetiség alapján. Amen. Ha valamit meg kell jegyeznünk, akkor nemzetség táblázat alapján ezt mindenképpen ma aktuális megjegyeznünk és végiggondolnunk, és józannak lennünk, amikor megnyilatkozunk, amikor híreket hallunk, amikor információk jutnak el hozzánk, vagy amikor beszélgetésbe legyedünk másokkal, hogy a gondolkodásunk és a szívünk szándéka irányultsága biblikus legyen, Isten szerint való legyen ezekben a témákban is. Ennek az embernek, Máténak, aki egyébként Lévi volt, az Alfeus fia, tehát valószínűleg Lévi volt a zsidó, a héber neve, Mátét pedig lehet, hogy Jézus keresztelt, Máténak is a keresztény neve lehetett. Itt a Máté név azt jelenti, hogy megajándékozott Istentől, hogy megadományozott adományt kapott Istentől. Ezt jelenti az ő neve. Nagyon érdekes név ez, hisz olyan ember volt, aki elvett másoktól, és a neve pedig arra emlékeztet, hogy ő meg kegyelmet kapott az Istentől egész életében. És tehát Lévinek nevezi a Biblia, ezt megtaláljátok a Márk evangélium a második fejezetének 13-tól 17. versét erdő szakaszában, tehát Márk 2:13-17, ahol Márk számol be a Máté elhívásáról, és ahogy megtalálja őt Isten. Nos, Kapernaumból tudjuk, hogy Jézus töménytelen mennyiségű csodát tesz Galileában, szolgálatának jelentős része Galileában zajlik, tehát Máté a saját városában is hallhatott Jézusról, hallhatta akár Jézust, hallhatott a csodáiról, amit cselekedett és tett, tehát Máté tudott Jézusról, tehát nem arról volt szó, mikor Jézus odament Mátéhoz, ránézett, a szemébe nézett, azt mondja, Máté, kövess engem, Máté, bum, 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 bum. Tehát teljesen, mint egy zombi, elkezdte követni Jézus, és semmi nem gondolkodott. A Jézus követése nem ilyen. Jézus soha senkitől nem várt azt, hogy úgy kövesse, hogy ne gondolkodjon. Hogy ne mélegeljen. Sőt, a názareti Jézus az őt követőket is sokszor le akarja beszélni. Szóval biztos vagy benne? Meggondoltad? Tényleg ezt akarod? Tényleg mindent fel akarsz adni, és engem akarsz követni? Tehát nagy valószínűséggel Jézus már látta Mátét, Máté meg látta Jézust, vagy legalábbis Máté sokat hallhatott már. Gondolhatjátok, tehát amikor olyan jelek és csodák történnek, beteg gyógyulnak, vakok szeme nyílik meg, Jézus prédikál, azért az valószínűleg, hogy a helyi médiákban is, ami akkor a ugye, hírnökök, meg a szájhagyomány után terjedő információáramlás volt, eljutott Mátéhoz is, hisz ő rengeteg emberre találkozott. Talán olyanok is találkozott a vámnál, akik jöttek, hogy hallgassák Jézust. És mondták neki, mi jövünk a rabbihoz. És Máté szívében valószínűleg lehetett már egy keresés, hogy vajon hogy vannak ezek a dolgok. Lehet az is benne volt a szívében, abból látom ezt, mikor ahogy lereagálja Jézus kérését, hogy azonnal követi, hogy talán akart ő már szabadulni is abból az életvitelből, amiben élt. Valószínűleg már neki sem volt az annyira jó, ahogy ő cselekedett, de nem tud kilépni ebből a mederből, ebből a kényszerpályáról. Ugye ő már egy elveszett ember volt. A baráti köre ezekből a társaságokból származott utcanők, paráznanők, a vámos haverok, tehát a bűnöző, alvilági személyek voltak a barátai, a társasága. Tehát elég mélyen benne volt ő ebben a elveszett állapotban, ebben a kényszerítő körülmények gyűrűjében. De lehet benne volt, és azt gondolom, benne volt a szívében egyfajta vágy, egy keresés, hogy talán másképpen is lehetne élni. Olyan jó lenne az egészet itt hagyni, és egy újat kezdeni. Olyan jó lenne egy holnap másképp ébredni. És szerintem Magyarországon sok ember van így, aki szeretne lefeküdni, aludni egyet, és másnap teljesen másképp ébredni. Lehet, hogy te is voltál már így. Nos, ebben a lelki állapotban én úgy gondolom, Zákeust is látva másik vámszerőt, ugye, aki fára mászik, és úgy akarja látni Jézus. Én úgy gondolom, Máténak a szívében volt egy keresés, és amikor Jézus már oda megy hozzá, és találkozik vele, és azt mondja, kövess engem. Máté nem gondolkodik semmit, ott hagyja a bizniszt, a vállalkozást. Gondoljatok bele, egy azért állami hivatalnok volt, fix jövedelemmel, mert az adókat, vagy a vámot be kellett szedni, fix munkahely, nyugdíjas állása volt, ahogy Tamás sugja, de nyugdíjas állása volt, Heródes volt a főnöke, ugye a helytartó, vagy a kis király, ugye az egyik területnek király volt, és az ő alkalmazásában állhatott, és akkor ő ez az ember föláll, és ott hagy mindent. Nem azt mondja, csapott papot, mert éppen nem, tehát éppen ott hagyja a csapot, de keresi a papot. Na jó. És Jézussal tart. És egy egész meglepő szituációba kerülünk, Jézus bemegy a házába, és ki tudja, hogy nem, de minden haver cimbora parázna nő, azon az estén nem a biznisz keresi, nem az alvilági tevékenységet keresi, hanem hallottátok? Máté ott hagyta a vámhivatalt. Hát megőrült ez? Mi történt? És mennek a Máté házába, mert tele van a város, hogy ez a zsivány tekergő, ez föladta a hivatalt, mi történt vele? És akkor összegyűlik a társaság, akkor ott van Jézus a tanítványaival, és akkor azt mondja Mátéról, hogy ő beteg. És azért jött, hogy meggyógyuljon. Ő elveszett Isten számára, és egy elveszett ember volt, aki a pokol felé tartott, de azért jöttem, hogy megtaláltassék. Jézus, ott találod ezeknek az embereknek a körében, akiknek kiállt az élete a változásért, a segítségért, a szabadításért. Ilyen személy volt Máté is, akire rátalált az Isten, és egy ilyen elvetemülté vált zsidó ember megtér, keresztényé lesz, és Jézus elnevezi így az Úr adománya. Lévi, Mától így hívnak, az Úr adománya. De legalábbis ugye így ismerjük már Mátét a tanítványa között, hogy ezt a nevet viseli. Aztán a Máté, amikor Jézus ugye meghal, elmegy a mennybe, és elindulnak a gyülekezet plántálások, először Jeruzsálemben indul a misszió, az emberek felé való szolgálat. Fontosnak érzi, hogy leírja az evangéliumát. És mindjárt megnézzük, hogy miről is szól, és mi is a célja az evangéliumnak. Csak egy dátum, körülbelül Krisztus után 60-ban íródik az evangélium, valószínűleg görög nyelven, és a célja pedig a szorványba, a szétszorodott és görögül beszélő zsidóknak a elérése az örömhírrel, a Krisztusról szóló bizonyságtétellel, és valószínűleg görögül is íródott az evangélium. Azért mondom, hogy valószínűleg, mert ha utána kezdesz olvasni, akkor látni fogsz másfajta megközelítéseket, és én úgy gondolom, hogy görögül íródott a Máté evangéliuma azok alapján, amiket utána olvastam. Mi is a célja az evangélistának? Nagyon fontos és világos célja volt Máténak a Jézus Krisztusról és az Isten országáról szóló örömhír megosztása. Ez volt a legfontosabb célja és feladata mindegyik evangélistának, a Jézus Krisztusról és az Isten országáról szóló örömhír megosztása, továbbítása. Talán emlékeztek még, amikor beszámoltak itt a testvéreink, akik ezzel az orvos misszionáris csoporttal voltak Ukrajnában, és elmondták a Ukrajnában az állapotokat, közegészségügyi állapotokat és az emberek nyomorát, szegénységét. Emlékszem egy eseményre, amikor mi is elmentünk Ukrajnába, és egy gyerektábort vittünk együtt a Tamással, Biskai Tamással, Évész Tamással, feleségemmel. Tamás akkor kint szolgált Ukrajnában, és ilyen tinédzser gyerekek jöttek el ebbe a táborba. Nem volt víz, nem volt villany, félig kész faházakban laktunk. Magyarországról keresztény testvérek hoztak élelmet, ott készítették elő. Gyertyánál volt az Isten tisztelet este, ugyan gyertyafényén láttuk egymás arcát, és ott hangzott az evangélium. És a feleségemmel megfogalmaztuk magunkban, hogy aki Magyarországon elégedetlen, azt kivinnénk 2 hétre Ukrajnába. És biztos, hogy háladásban gazdag lenne, mert mi ezt tapasztaltuk, meg ezt éltük át. Látva a gyereknek az örömét, a tiszta hitét, az, hogy ahogy megélik a nyomorúságot, a szegénységet, a családi problémákat, és ahogy örvendeznek ennek az egyszerű, végtelen egyszerű körülményeknek, hogy nem zúgolódnak, hanem hálásak ötlehetnek, és végre nem reggel 4-kor kelnek, kimosnak, takarítanak, elmennek iskolába, elnézik a családot a lebénult anyuka mellett, vagy Zsófia anyuka mellett, hanem itt lehetnek, és feléjük szolgálnak, és a földön alhatnak, és naponta egyszer cseréltük a vájúban a vizet, mert távolról kellett hozni, hogy megmosakodjunk. Na, szóval elképesztő volt. Szóval, amikor találkozol egy olyan emberrel, aki szívében, jellemében magasan feletted áll, Vagy amikor találkozik egy olyan személlyel, aki a nyomorúságot, nehézséget, megpróbáltatást, örvendezés és hálaadással hordozza, azt gondolom mindannyiunknak a belső reakciója, hogy megsemmisülsz. Az arcod kisebb lesz. A problémáid így összezsugorodnak, ilyen kicsivé lesznek, és egyszerűen elképedsz, elcsodálkozol. Nem így van? Tehát így van a Krisztussal is. Amikor Krisztushoz elkezdesz közeledni, és elkezded őt megismerni, hogy ő milyen, hogy milyen szenvedéseken ment át, érted, és helyetted, és helyettem. Ha ezen gondolkodunk, akkor minden problémánk, és önigazságunk, és panaszkodásunk összetörpül. Kész gyógyulás az emberi léleknek, amikor Krisztuson elmélkedik, és Krisztussal foglalatoskodik, és ezzel szembesül. Az evangélistáknak mindenképpen céljuk volt, hogy szembesítsenek Krisztus személyével. Hogy kicsoda ő, mit tett, hogy reagált, hogy élt. Azért, hogy az ember a helyére kerüljön és gyógyuljon. Önmagában már azon, hogy látja Jézust. Reménysége legyen. Át lehet menni rajta. Lehet győzni. Lehet megváltozott életet élni. Lehet hálaadással lenni. Lehet imádkozni az üldözőinkért. Lehet oda tartani a másik arcunkat. Lehet szeretet által parazsat gyűjteni a fejére. Tehát elképesztő, ahogy Jézus megéli a legmélyebb, a legfájdalmasabb, a legnyomorúságosabb szituációkat, az elutasítást, az elárulást, a hazugságot, a megvetést. Sokan követik Jézust, de rengetegen utasítják el. Sokak között népszerű volt Jézus, de mégis rengetegen beszéltek ellene. Tehát nem arról szólt a története Jézusnak, hogy mindenki örömmel fogadta őt. Egyáltalán nem így van. Nagyon sokan beszéltek negatívan róla, nagyon sokan beszéltek ellene, és sokan volt, akik látszólag követői lettek, és amikor kemény dolgot kezdett mondani, hogy az én testem és az én vérem, ugye maga az úrvacsori közösségről, eszitek az én testemet, iszátok az én véremet, nyilván nem fizikai, de nem értették, akkor elszereltek mellőle. Ott hagyták sokan, nem bírták hallgatni. Tehát, ha Jézusra gondolkozol, és azokat meglátod, akik már Krisztus egy kicsit jobban megismerték, mint te, maguk sokkal nehezebb körülményeiben, mint ahogy te élsz, akkor én úgy gondolom, hogy az ember így megsemmisül. Összezsugorodnak a problémái, összezsugorodnak az igényei, a szükségei, messze kerülnek ezek az egész dolgok, és elkezd hálás lenni azért, amiben van. Nem így van? Kézgyógyulás Jézusra találkozni. Kézszabadulás, rajta gondolkodni. Aztán másik nagyon fontos igazság, a Jézusról szól evangélium, ma gondolkodva, nem régen hallottam, és úgy megérintett, tehát ismert igazság, de mégis olyan megdöbbentő volt újra szembesülni vele. A Biblia világosan tanít arról, hogy a názareti Jézus Krisztus az egyház feje, tehát vezetője, főpapja. Ő a mester, ő az úr. Amen. Ő a főnök. Ő a vezető. És azt is világosan tanítja a Biblia, hogy a mennyországba bejutni, az fog is keresztények az nevezhető, aki Krisztushoz tartozik. Tudtok egy ámen mondani erre? Amen. Tehát Krisztusban hisz, Krisztushoz tartozik, azaz a főhöz kapcsolódik. De lehetetlen az, hogyha te a főhöz kapcsolódsz, nem kapcsolódsz a testhez is. Amely a gyülekezet. De nem elég a gyülekezethez tartozni, ha te nem kapcsolódsz a főhöz. Hamis dolog arra gondolni, hogy valaki tartozik egy egyházhoz, vagy egy felekezethez a gyülekezetben, akkor ezáltal kapcsolódik a főhöz, mert nem így van. Te és én nem a gyülekezet által kapcsolódunk a főhöz, hanem a fő által kapcsolódunk a gyülekezethez. Ez nagyon fontos gondolat egyébként, érdemes tovább gondolni ezt. Ha te szereted Jézust, akkor fogsz tudni szeretettel viszonyulni testvéreidhez. Ha te nem szereted Jézust, és nem ragaszkodsz Krisztushoz, nem fogsz ragaszkodni a gyülekezethez sem. Tehát amikor valaki nem jár gyülekezetbe, nem keresi a testvéri kapcsolatokat, az azért nem teszi, mert nem ragaszkodik Krisztushoz. Viszont hiába jár valaki gyülekezetbe, ha a főhöz nem ragaszkodik. Tehát ha valami fontosabb, akkor sokkal fontosabb a Krisztushoz csatlakozni és tartozni, mint egy gyülekezethez tartozni. Tehát valami, ha sorrendet akarunk felállítani, akkor
Az első az, hogy valaki a Krisztusra csatlakozzon és kapcsolódjon, akkor fog tudni valóságosan tartozni, szellemi értelemben is, nem csak fizikai értelemben, egy helyi gyülekezethez. És itt már szintén ott vagyunk, hogy az ember személyes felelőssége megjelenik, mint keresztény ember, mint aki Krisztus keresi, hogy akarok-e Krisztushoz tartozni, a főhöz, hozzá csatlakozni. És szintén a mai időkre is nagyon aktuális kijelentése van a Kolossi levélben Pál apostolnak, Kolossi 2:18-19-ben. Ne vegy el tőletek a versenydíjat az, Kolossi 2:18-19, aki alázatoskodásában és angyalok iránti tiszteletben tetszeleg, látomásaival foglalkozik, saját bölcsességétől ok nélkül felfúvalkodik, de nem ragaszkodik a főhöz, pedig ő tartja össze az egész testet inak és ízületek segítségével, és az ő által növekszik Isten szerinti növekedéssel. Tehát, full karizmatikus megnyilvánulásokról beszél itt az első rész az igének, de önmagában azt mondja, hogy ezek a gyülekezeti vagy konferenciás élmények semmit nem jelentenek, ha valaki nem ragaszkodik a főhöz, aki a Krisztus. Amen. Tehát, ha Máténak és az evangelistáknak a célját meg akarjuk fogalmazni, mindenképpen fontos céljuk volt bemutatni a Krisztust, a Mesiást, a názareti Jézust, meghirdetni az Isten országának üzenetét, evangéliumát, és hívni az embereket, hogy Krisztushoz kapcsolódjanak, Krisztusnak adják az életüket, őt kövessék, és ez által tartozzanak a testéhez Krisztusnak, amely helyi gyülekezet, ahol imádják Krisztus, és szeretik Jézust. Tehát az evangélium középpontjában nem a helyi gyülekezet áll, hanem Jézus Krisztus. És csak Krisztusban értelmezhető a helyi gyülekezet. No, menjünk vissza a nemzetség táblázatokhoz, és nézzük meg névről névre. Jó, nem fogok az összes nevet megnézni veletek, egyrészt azért, mert nem is mindegyik névről van fejezésünk a Szentírásban, meg vannak olyan nevek, mondjuk Dávidé, akiről az egész év is kevés lenne, ha most elkezdenénk ugye vele újra foglalkozni, mert korábban foglalkoztunk vele. No, talán felfigyeltetek az első versre. Nézzétek meg az első verset. Ki mire figyel föl az első versben, a Máté 1:1-ben? Hangosan. Tehát Dávid fia. Ábrahám fia. Milyen érdekes, ugye? Hogy így kezdődik az evangélium, hogy Jézus, mikor beazonosítja Máté, akkor azt mondja, hogy Dávid fia és Ábrahám fia. Megjegyezném, hogy a fia kifejezés inkább leszámazottja. Tehát pontosabb az eredeti szöveget, ha nézzük, a leszámazottja, vagy tőle származik, mert ha végignézel a táblázatot, akkor nem minden esetben van apa-fiú kapcsolat, valamikor távolabbi, tehát déd-nagyapa viszonyok is vannak ebben a felsorolásban. Tehát származik, így értendő. Na az első, Jézus Krisztus a Dávid fia. 6. vershez, ha kukkantatok, oda néztek, akkor az első, azt mondja, Dávid a király. Tehát Jézus Krisztust, mikor azonosítja Máté az ő testi születését illetően, akkor összeköti Dáviddal, a királlyal, már az elején is, és ezt a nemzetség táblázatban is. Rámutatva arra, hogy a názareti Jézus Krisztus által is benne töltetnek be a proféciák, amelyekről Dávid kapott például kijelentés, kinyilatkoztatást, és később a proféták is profétálnak, azaz el fog jönni a Mesiás a Dávid házából, a megváltó, aki meg fogja váltani a népet a nyomorúságából, aki el fogja hozni az örökkévaló királyságot. Ilyen igék a következők. 2 Sámuel 7:12. Így hangzik. Ha majd letelik az időd, szól Isten Dávidhoz, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, aki a te véredből származik, és szilárddá teszem az ő királyságát. Távol időkre is ad jelentést ebben a kinyilatkoztatásban Dávidnak, Isten. Ézsaiás 9:6-ban olvassuk, Uram növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és országában, mert megerősít és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal, mostantól fog a mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. 300 éve később hangoznak el Dávid uralkodásához képest ezek az igék. Tehát nyilván nem Dávidról van szó, hanem valakiről, olyan valakiről, aki Dávid véréből származik, de örökké való királysága lesz, örökké uralkodik, tehát örökké él. Emberek közül ilyen természetes szinten, a természetes uralkodás tekintve nincs. Csak Krisztusban van örök élet. És ő az, aki föltámad először. Ézsaiás 11:1-től a 5. versig, vesszőszál hajt ki Isai törzsökéből, ugye Dávid családfája, hajtással a gyökeréből. Az Úr lelke nyugszik rajta, bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke, az Úr félelme lesz gyönyörűsége, nem látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényének dolgában, megveri a földet szájának botjával, ajka leltével megöli a bűnöst. Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig hűség. Egy profétai kép nyilván Krisztusban jelenik meg, és majd, amikor foglalkozunk itt a szellemi harc témában, még az 5. vers elő fog jönni a szellemi fegyverzetnél. Máté 22:44-45, így szól az Úr az én Uramhoz, ülj az én jobbomra, amíg lábad alá nem vetem ellenségédet. Ha tehát Dávid urának szólítja őt, miképpen lehet a fia?
Halleluja!
Ha nem szokványos a dédpapának, a kis dédunokát, ó, uram, így szólítani. Tehát, hogy általában, aki előbb születnek, azokat tiszteljük. A Szentírás tanítása szerint pedig egyértelműen így van. Tehát, hogyan lehet, hogy Dávid uraként tiszteli az ő távoli leszámazottját? Hát úgy, hogy akit ő távoli leszámazottjaként tisztel, ő előbb volt, mint ő, mármint Dávid. Tehát ő a Krisztus, aki a teremtés kezdete előtt már létezett, és benne is ránézve teremtett minden, Dávid is, és a királyság is. Tehát ebben az értelemben a názareti Jézus Krisztus betölti pontosan ezeket a proféciákat, amelyeket szólnak róla, és nyilván vannak ezekben a profétai szavakban olyan kijelentések, amelyek ezután fognak beteljesedni látható módon a Földön, méghozzá amikor vissza fog Jézus Krisztus jönni látható módon ebbe a világba, és megalakítja az 1000 éves királyságát, a béke országát ezen a Földön, és akkor a Biblia azt mondja, hogy meglátja őt minden szem, azok is, akik átszegezték. Második gondolat itt az első versből, Jézus Krisztus az Ábrám fia. Az az Ábrám leszámozottjaként is megnevezi a Biblia Jézus. Az apostolok cselekedetei 3:25-ben így idézi Péter az 1 Mózes 12:3-at. Tehát apostolok cselekedetei 3:25 utal vissza az 1 Mózes 12:3-ra. Ti vagytok a fiai ezeknek a profétáknak, és annak a szövetségnek, amelyet Isten atyáinkkal kötött, amikor így szólt Ábrámhoz. És a te magodban áldatik meg a föld minden nemzetsége. Tehát azért mondja Ábrám fiának Isten igéje, Jézus Krisztust, mert benne a föld minden nemzetség, és nem csak a zsidók nyernek áldást, nyernek bűnbocsánatot, szabadulást, és visszatérési lehetőséget az élő Istenhez. Tehát Krisztusban teljesedik be az, hogy Ábrámnak magja annyi lesz, mint az égen a csillag, vagy a tengerpartján a homok, azaz a föveny. Krisztus betölti ezt. Ezeket az igéket. Az Efézus 1:9-10-ben olvassuk, hogy mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velük az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne, az ő teljességének arról a rendjéről, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben van, és azt is, ami a földön van. Tehát Jézus Krisztus egyrészt egybefoglal bennünket az atyával, a mennyel, Krisztus által van lehetőségünk közösségben lenni, a szellemvilág pozitív oldalával, ugyanis a szellemvilág negatív oldalával sok módon lehet kapcsolatot létesíteni, de a szellemvilág pozitív oldalával, a mennyei világgal, Isten szellemével és magával az élő Istennel csak Jézus Krisztus által lehet közösségben lenni, kapcsolatot felvenni és fenntartani, hisz ő az, aki a bűneinket magára vette, helyettünk szenvedett, és így ő általa lehetünk tiszták az Isten előtt, bűneinktől szabadon, és lehet élhetünk egy megváltozott életet. Most ezért fontos az Isten igének, hogy Ábrahám fiának nevezze itt Máté, és azért látni kell azt, hogy mi a zsidóknak írt az evangéliumot, felhívja a figyelmüket ezekre az ószövetség kapcsolási pontokra, a názeti Jézus szolgálatát, születését, halálát és feltámadását, és az egyház születését és szolgálatát tekintve. Nos, az első 14 nevet megnézzük itt, mindjárt kivetítjük, és röviden átmegyünk ezeken a felsoroláson, és egy-két gondolatot megjegyeznénk. Vigyük lejjebb. Tehát látjátok, itt az első 14 nevet fogjuk megnézni, és néhány gondolat, nem fogjuk megnézni mind a 3x14 nevet, viszont megpróbáljuk megérteni, hogy mit jelentenek ezek a nevek, és milyen üzenetei vannak, milyen szerepük van ennek a személyeknek Jézus családfájában. Ugye Ábrahámról már beszéltük, hogy a sokaság atya, ez a nevének jelentése, és a zsidó 11-12-ben olvassuk, ezért attól az egytől még hozzá, egy szinte már elhaladtól számaztak olyan sokan, az ég csillagai, és mint a tengerpartján a füveny, amely megszámlálhatatlan. Ma is így van, a keresztények sokasága megszámlálhatatlan. Ugyanis egyedül az élő Isten tudja, ki tartozik hozzá. Tehát egyedül az élő Isten tudja, amikor letekint a földre, hogy ma is ebben, ezen a helyen, ezen a gyülekezetben, akik együtt vagyunk, ki az, aki hozzá tartozik. Tehát nem tudod megszámlálni. Hiába mondod, hogy gyülekezet ennyi tagú, meg annyi tagú, az nem jelenti azt, hogy annyian is vannak, akik mennybe fognak jutni. Bár azon, azért szolgálunk, azon azért bátorítunk mindenkit, azért segítünk, intünk és biztatunk is, hogy minél többen, akik eljönnek egy-egy istentiszteletre, vagy kapcsolatba kerülünk velük, beszámláltassanak azok közé, akik üdvözülnek, azaz megszabadultak, és örök életet nyertek Jézus Krisztusban, mi Urunkban. A Jelenések 7:9-10 már arról beszél, amikor világossá válik, hogy milyen sokan is vannak azok, akik szeretik és követik a mi Urunkat, Jézus Krisztust, és az ő atyát, a Teremtő Istent. Ezek után láttam, hogy már a sokaság volt ott, amelyet megszámolni senki sem tudott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, a trónus előtt, a bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pálmágak, és hatalmas hangon kiáltottak, az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónuson ül, és a bárányé. Az a reménytelen jövőkép. Tehát azt mondja a Biblia, hogy szoros az a kapu, és keskeny az út, és kevesen van, akik megtalálják. De ez nem egy kirekesztő szó. Tehát néha azt értjük ezekben az igékben, hogy tehát kevesen fognak megtérni, ezért ne evangelizáljunk, mert hát már meg vagyunk kevesen, így is kevesen vagyunk, hogy keresztények vagyunk, már ezt kimerítettem, még lehet, hogy sok is, tehát inkább nem mondjuk senkinek. De Jézus ezt nem ezért mondta, megnézitek azokat az igéket, hanem arról beszél, hogy aki őt akarja követni, az egy keskeny úton indul el, és egy szoros kapu felé tart. Tehát nem igaz az, hogy minden belefér az ő életébe, és úgy él, ahogy akar. Hanem igenis, Krisztushoz kell igazítsa az életét. Viszont ezekből sok lesz. Azt mondja a Biblia. Amen. Ezt olvastam. Most lehet, hogy ez nehéz neked azt mondani, hogy ámen, mert nem így gondolkodtál eddig. De a Biblia így gondolkodik. Akkor a mennyben leszünk, a Biblia azt mondja, megszámláltatlan sokaság lesz a mennyben. Tehát ezért érdemes evangelizálni, és ha kevesed a keresztények számát, akkor még van mit csinálnunk. Mert itt be kell töltenünk ezt az igét, és ez be fog teljesedni, hogy megszámlálatlan sokasság lesz, addig nem tud visszajönni az Úr, amíg nincs meg ez a sok. Amen. Nem tudom, hogy engem ez lelkesít. Téged is, akkor már ketten vagyunk. Menjünk tovább. Nézzük Izsákot. Izsák nevet, nevetni fog, nevetés, valaki nevet, nevető, vidám. Tudjuk azt, hogy 1 Mózes 18:15, Sára azonban tagadott, mert félt. Azt mondta, hogy nem nevetett. Az Úr azonban így szólt, de bizony nevettél. Zsidókhoz írt levélből 11:18b, aki Izsáktól származik, azt fogják utódodat nevezni. Tehát Izsák hordozta az Ábrám áldását, hordozta az Ábrám örökségét, hordozta a prófétai kijelentést, és úgy gondolkodott, hogy ő az az ember, akin keresztül az Isten meg fogja áldani az egész világot. Te is az ember vagy. akin keresztül Isten meg akarja áldani a körülötted lévő embereket, és hatással akar lenni rajtad keresztül. Hát most Sárát nem szeretném itt elemezni. Sára nem hazug volt, hanem félt. És lelkigondozóknak hívom fel a figyelmét, hogy itt van az, amikor a gyümölcsről beszélünk, és a gyökérről beszélünk. Tehát Sára hiába tért volna meg a hazugságból, ő nem pusztán hazug volt, hanem ő azért hazudott, mert félt. Ezért először félelemből kell megszabadulnia, hogy ne hazudjon. Amen. Ez érthető, igaz? Tehát megvannak a gyökerek és az okokozati összefüggések, amikor Isten dolgozik rajtunk és munkálkodik az életünkben. Jó. Izsákról ennyit. Jákob, lehetne sokat mondani, de mondani nem szeretném kimeríteni minden névnél, hisz Izsák is, mint pátriarka, elég sok mindent lehetne róla mondani, kutyairól, forrásairól, mint az egyik téma, amivel nem régen foglalkoztunk. Jákob megfogja a sarkát, cselvető, elgáncsoló csadó, nagyon bizalomgerjesztő neve van ennek az embernek, benne van Jézus családfájában. Megkérdezni tőle, kitől származol? A csalótól. Hogy hívják apádat? A csaló. Elég ciki, nem? És az Isten leíratja a Bibliában, hogy volt egy ilyen ember, aki ilyen zsivány volt, aki a saját, ugye, mondják majd, fineszes volt, dörzsölt volt, és a saját, már még meg se született, már dörzsölt volt, már az anya még visszaúszta a másikat, Ézsaut, és ő jött ki először. És aztán látjuk, hogy a csibészkedés az folyik. Viszont azt mondja róla az Isten igéje, ekkor megkérdezte tőle ugye az angyal, Isten orcája, aki harcolt vele, mi a neved? Ő így felelt, Jákob. Erre ezt mondta, nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel is, győztél. Jákob ezt kérdezte, mondd meg a nevedet, de ő ezt mondta, miért kérdezel a nevemet? És megáldotta őt. Tehát látjuk Jákobnak a változását, az életfordulását, hogy csalóból győztes lett, harcos lett, aki nem zsiványsággal akar tovább menni, hanem Isten áldásába. Júda, aki dicsérnek, akiért hálát adnak, hálaadás, áldott, magasztalt, dicséret, magasztalás, bizonságtevő, ezt jelenti a neve Júdának. Júdáról a következő profécia hangzik el Jákob szájából. Júda, téged magasztalnak testvéreid, kezed ellenségeid nyakán lesz, leborulnak előtted atyádnak fiai. Fiatal oroszlán vagy, Júda, prédától lettél nagyjá, fiam. Lehever elnyújtózott, mint a hím oroszlán, vagy a nőstény oroszlán, ki merné fölkelteni. Nem távozik Júdából a jogar, sem a kormánypálca térdei közül, míg eljön a Siló, akinek engednek a népek. Ugye nyilvánvaló profécia, Siló, azaz a Mesiás, a megváltó, a Krisztus, görögül ugye, Krisztus. Profétai szó, tehát nyilvánvaló Júdából kellett származnia a profétai szó által. A Júda oroszlányának egyébként, ugye Jézusnak egyik meghatározása, Júda oroszlánya, Izrael báránya, ugye a harcos mentalitásáról és a szelíd megváltó jelleméről szólnak ez a kifejezések. Aztán Fárez, vagyis Pérec. Érdekes, hogy Fáresznek írja, de ugye a Mózes könyvében, ahogy látjuk, Pérecnek írja a Biblia, tehát ez ugyanazt jelenti. Támártól származik Fáresz. Szintén benne van a családfában. Tudni kell, hogy Támár egy kánaanita nő volt, és Júda fiának volt a felesége, de nem akarta hozzáadni a zsidók szokása szerint a testvérét, tehát a másik fiát, miután meghalt ugye Támár férje, Támár gyermektelenül halt meg, ezért hozzá kellett volna adni a Júdának a másik fiát Támárhoz, hogy a másik fia támaszon utódott testvérének is. Ez utódlás kérdése. Túl bonyolult volt, nem baj. De szerintem nem. Támár egy kánaánita nő volt, aki parázna nőnek öltözve lefekszik Júdával. Hát azért hát Júda se volt piskóta. És akkor nyilván jogszerűen teszi ezt ő, de mégsem tisztán. Tehát nem tiszta utat választ, tehát nem lehet felmenteni Támát azért, hogy tettéért, tehát ahogy ő ezt elérte. Hát önmagában nem is zsidóasszonyról van szó, elég árnyalt az, ahogy ő, mondjuk, ahogy ő elintézte a dolgait. Júdát se lehet a legkorrektebbnek nevezni bíró értelemben, mégis benne van a családfában, az örökségben, visz tovább a profétai szónak a beteljesedését. És azt mondja, az Isten igény, Csiló, az a mesiás tőle fog származni, az ő házából, a Júda házából származik. Aztán Hesrón, látjátok a jelentését nevének, körülzár, elsáncol, zöldelő, virágzó, szép, majorság, nagyon szép van. Aztán Arám, felföld, magasság, felmagasztal, aki szereti a magasságokat, neki biztos kedves ez a nép. Aminádáb, az én népem nemes, készséges, bőkezű, bőkezőség fia, az én oltalmazom, legközelebbi rokonom. Aztán Nasson, hát ezzel én sem tudok mit kezdeni, igéző. Legszerűen, hogy kihagytam volna ebből a sorból, mert fogalmam sincs, nem értem. De az biztos, hogy akár boszorkány, akár varázsló, akármilyen okkult személy, ha megtér, az úré lesz. Tehát nincs olyan elveszett ember, aki ne lehetne az úr, tehát gyakorlatilag ne lehetne a hit által benne a Krisztus családjában. Támár, Júda, mindegy. Ha megtér, Isten megszabadítja, nincs olyan ember, akinek ne lenne lehetősége benne lenni ebbe a családfába szellemi értelemben is. Aztán nézzük Szalmont, beburkolva, megvédve, árnyékolva. Tudjátok azt, hogy Szalmó fia volt Ráháptól Boáz, és ott olvassuk a Máté 1.5-ben az igét tovább. Józsué könyvében olvasunk Ráhábról a második rész 8.9-es versben, eképpen, még le sem feküdt a két kém, amikor fölment hozzájuk Ráháb a háztetőre, ez Jerikóban történik, a kémeket beküldik, a honfoglalás első harc előtt Józsué beküld két kémet Jerikóba, hogy kikémlelje a várost, város erősségeit, az egész légkörét a városnak, és így találnak Ráhábra. Nyilván ugye miért ment be a két zsidó kém Ráhábhoz? Azért, mert idegen emberek egy paráznanő házában feltűnés nélkül bemehettek. Tehát ugye oda elég sok férfi ment be amúgy is. Tehát ezért mehettek be Ráháb házába. Nem azért, hogy ők elkösnését kövessenek el. Mikor ezt olvassuk, én úgy gondolom, ez a helyén való magyarázat. Tehát tudom, hogy az Úr nektek fogja adni ezt a földet, mármint Jerikót, hiszen rettegés is az egész kánaáni földet, hiszen rettegés fogott el bennünket, és remegés tőletek mindenki, aki ezen a földön lakik, ugye, egy félelem szállt rájuk. Zsidó 11.31, hitáltal nem veszett el az engedetlenekkel együtt Ráhába paráznanő, amikor a kémeket békességgel befogadta. Jakab 2.25, és ugyanígy a parázna Ráhába is nem cselekedeteiből igazult meg, amikor befogadta a követeket, és más úton bocsátotta el őket. Na most, tehát látjuk azt, hogy Ráhab hit által menekül meg. Kánaánita nő volt ő is. Ráadásul parázna. Tehát a foglalkozását tekintve nem keresztény foglalkozást űzött. Ugye, hanem olyan foglalkozást űzött, amiből megszabadulni, megtérni lehet és szükséges. És megtisztulni lehet és szükséges. Hogy Szalmon ki volt, talán ő volt az egyik kém. Nem tudom. De az biztos, hogy Szalmon lett végül is zsidó ember, a férje ennek a Ráhábnak, és családot alapítottak, és bekerül Ráháb, a parázna nő, a hivatását tekintve, elég érdekes hivatástűz, és mindenképpen bűnös hivatástűz, bekerül a Krisztus család fejába, miután hit által megszabadul. Aztán nézzük Boázt, vidámság, ilyet is ennyi elbizakodottság, bár Boázt jelenét látva a Bibliában nem nevezhetjük elbizakodott embernek. Az erőssé, erő van benne, bátorság, gyorsaság, erő, elevenség. Rúttól számozik Obéd, és Rút férje Boáz. Rútról tudni kell, hogy egy moábita nő. Moáb földjéről számozik, tehát abszolút nem nevezhető ektesidónak. Teljesen más dimenzió, más világ, más kultúra, báványimádó nép, de látjuk róla, a Rút 1.16-ban, De Ruth ezt felelte, hogy Naominak, ne úszolj engem, hogy elhagyjalak, és visszatérjek tőled ugye a saját földemre, mert ahová te még oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállod meg én is. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Tehát szintén Ruthról is azt látjuk, hogy hit az Istenben. A hit által pedig igaznak bizonyult. Ezáltal, hogy az Ábrahám családfejába és Krisztus családfejába bekerült a hit által. Obéd, tisztelő, imádó, Jahve szolgája, rabszolga, az ő fia Isai, Dávid apja. Jahve van, létezik, életképes, a férfias, a bátor, a szilárd, ezt jelenti a neve. Dávid pedig szeretett, szerető, összekötő, a szövetségben mozgó, egyesítő, főember. Ezt jelenti Dávidnak a neve. 2 Sámuel 7.16-ban olvassuk, így a te házad és királyságod örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz. Ugye ezzel az ígérettel foglalkoztunk már a korábbiakban. Nos, az első 14 név és hátterük, néhányuk háttere. Ezzel kapcsolatban megállapítható, hogy Támár, Ráháb, kánaáni bűnös nők voltak, Rút moábita származású volt. Ezzel is jelezni akarja az Isten beszéde, hogy a Krisztus, mint megváltó, minden nemzetért eljött. Tehát Krisztusban nincs kirekesztés, hanem befogadás van a hit által. Aztán Dávidtól a babiloni fogságba vitelig újra 14 nevet sorol fel az Isten igé, és a felsorolás már egyből azzal kezdődik, hogy Salamon, aki benne van a családfában, Becsabé és Dávidnak a gyereke, ugye hát Becsabét sem lehet az elkölcsös nők sorába sorolni. Bibliában azt olvassuk, hogy este az udvaron mesztelenül fürdik, a királyi palota tetejéről jól látható módon. És amikor azért hívja a Dávid, nem nagyon ellenkezik, hogy paráználkodjon vele. És ugye ebből a kapcsolatból fakadóan hal meg a férje, aki Dávidnak korábban harcostársa volt. Tehát elég szomorú történet ez, de Dávid megtér ebből a bűnéből, Becsabé megtér ebből a bűnéből, és bekerül a családfába, a Krisztus családfába. Tehát egyszerűen elképesztő az Isten kegyelme. Hogy milyen ereje és hatalma az Isten kegyelmének, hogy milyen változások jöhetnek egy ember életébe az Isten kegyelme által. És mekkora az Isten türelme, jósága és szeretete rajtunk hívőkön. Hiszen félelmetes, szédítő. Tehát eszeben is van bárkiről is azt mondja, hogy ő biztos nem tér meg. Vagy ő aztán. Tehát ezek, tehát elképesztő. Isten megmentette őket a hit által. És hát ugye a 14 király az elviszi a babiloni fogságig a júdai királyságot is, miután az izraeliek fogságba kerülnek, rabszolgasorba viszik őket, majd később elpusztítják Jeruzsálemet is, és fogságba viszik Júdeát is. Tehát a mélyvölgy, a mélypont, a fogság, a rabszolgasság, a bűn büntetése éri utol a népet. És aztán azt mondja a Biblia, hogy a babiloni fogságtól pedig Krisztusig, azaz a felkentig, szintén 14 őst sorol fel a Biblia. Azaz, az igaz és teljes szabadulás a rabszolgaságból Jézus Krisztus által adatott. Ugye üzeni Máté által a Szentlélek a zsidó népnek is, hogyha ti szabadok akartok lenni, valahol föl akartok szabadulni, akkor nem a templom, nem Jeruzsálem, nem a proféták, hanem Jézus Krisztus tud benneteket megmenteni. A felkent, a messiás, a Krisztus. És ezzel elhelyezve Jézus Krisztust a ószövetségi proféciák tükrében, a messiási pozícióban, amelyet ő valóban be is töltött tökéletesen. Nos, emlékeztetve magunkat az előbb elhangzottakra, csak annyit szeretnék megismételni, hogy az evangélium célja, hogy az embereket a főhöz, Krisztushoz kösse. Amen. Ez a célja az evangélium üzenetének, hogy valakik megszabaduljanak, és a Jézus Krisztus való találkozás által megváltozzanak. Erről beszél a családfa is, hogy a hit által, az Istenbe vetett hit által változások jöhetnek az ember életében. És emlékezteni szeretnék titeket is arra, hogy amikor látunk egy szívében nemesebb embert, aki látunk valaki olyat, aki nálunk sokkal nagyobb nehézségben, sokkal nagyobb nyomorúságban is hálaadással, áldással tud lenni mások felé, akkor az megsemmisít bennünket, problémáink összetörpülnek. Már egy gyógyulást élünk meg ebben a találkozásban, ebben a felismerésben. És ne felejtjük el, hogy meghatározza a Biblia Jézus Krisztus testi értelemben, mint Dávidnak, a királynak a leszármazottját, azaz ő a király királya, és meghatározza, mint Ábrahám örökösét, azaz Ábrahámban kapott ígéreteknek a beteljesítőjét, akiben egybefoglalja az Isten mindazokat, akik ő benne, mármint Krisztusban hisznek, és megszabadultak. És ezek az emberek számláltatnak bele abban a nagy sokaságba, amelyről így beszél János, amikor a mennyei látomásban látja a mennyországban az eljövendő eseményeket, amikor az üdvözültek, tehát akik megszabadultak a bűneikből, és Krisztusba vetették a hitüket, és oda kerülnek a mennyországba. Azt mondja János, fú, ez annyira sok, elejét, végét se látom, ez megszámláltatlan sokaság. Így jegyzi fel a Biblia. Azaz, a szoros kapu keskeny út nem azt jelenti, hogy kevesen térnek meg, ha amik megtérnek, azok keskeny úton juthatnak a mennyországba. A Krisztus követésébe sok minden már nem fér bele. Akik bűnben éltek, azok egy megváltozott életet éltek, miután követni kezdték Jézus Krisztust. De ezeknek a bűnben élő embereknek van szükség az orvosra, és arra, hogy megtalálják őt, mint ahogy Mátét, aki kereste az Urat, várta a változást, megtalálta a Krisztus, és lett tanítványává Krisztusnak. Ez a csaló, ez a hazug ember, és lett evangélistává, lett tanúbizonyságává annak, hogy valóban él az Úr, és feltámadt Jézus Krisztus, és ma is lehet találkozni. Hát így segítsen meg minden igehallgatót ma itt közöttünk, ami Úrunk Jézus Krisztus, hogy valóban lássuk Krisztust, és kisebbé legyünk, hogy szabadabbakká lehessünk. Amen.